Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is hozzád jöhetünk Krisztusunk drága nevéért. Köszönjük néked, hogy drága áldozatáért elfogadsz bennünket és meghallod, amit neked mondunk. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, az örökké való mennyei édesatyát. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál teremtményeidről, és küldtél nekünk fiat személyében üdvözítőt, megtartót, megmentőt, ki megment minket az örök kárhozattól, az örök életre, az üdvösségre, aki már itt a földi életben is boldoggá tesz minket, hogy azután örökké boldogokká lehessünk. Köszönjük néked, hogy bűneinket neki tulajdonítottad, és megbüntetted őt ezek miatt a Golgota keresztjén. Köszönjük, atyánk, hogy így gondoskodtál számunkra a kegyelemről. Áldunk a keresztér, ami a te igazságos ítéletednek és a te végtelen kegyelmednek a tükörképe egyszerre. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy meghaltál életünk, hogy vállaltad ezt az utat, ezt az áldozatot. Köszönjük, hogy föltámadtál, mert erősebb vagy a halálnál. Köszönjük, hogy most úgy tekinthetünk reád, mint aki ülsz az Atyaistennek a jobbján, és uralkodsz a mindenségen, sőt közben jársz érettünk, hogy meghallgattatást találjunk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki tanítgat minket onnét lelked és ígéd által. Kérünk, hogy ma is te szólj hozzánk az ígéből, irányítsd figyelmünket, gondolatainkat, hitünket önmagadra. Segíts, hogy hozzád jussunk megint közelebb egy picit. Téged jobban lássunk, és megerősödjünk az irántad való bizalomban, szeretetben, odaadásban. Kérünk téged, atyánk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek, hogy rád figyeljenek, téged imádjanak. Legyél ott is, dicsőítsd meg ott is önmagadat, fiad által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, az első részből. Leülve hallgassuk meg az ige felolvasását. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv első része, 9. versétől a 11. versig terjedő szakaszát olvassuk. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől, és amit szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is, Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Az apostoli hitvallás második fő szakaszát tárgyaljuk, és megállapítottuk már, hogy ez gyönyörűen elénk tárja az Úr Jézusnak a személyét, közelebbről az ő megaláztatásának a lépcsőfokait, majd utána megdicsőítésének lépcsőfokait is. Előbb hittel elkísértük őt a mélységbe vezető lépcsőkön, azután hozzáfogtuk, hogy hittel elkísérjük az ellenkező irányba is, a felmagasztalás lépcsőin. Láttuk, hogy harmadnapon feltámadt a halottak közül. Aztán felment a mennyekbe, és ül az Atya Istennek jobbján. Ma az következik, hogy onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Onnan, a mennyből, arról az isteni magaslatról, ahová ment, az Isten jobbjáról, abból az isteni dicsőségből, melybe visszatért, hogy uralkodjon, közbejárjon és vezesse a népét. Tehát ebből a dicsőségből onnan előlép, a mindenség szeme elé áll Jézusunk. Hogyha ennek a hitvallási tételnek a bibliai alapjait keressük, akkor jól tesszük. Mindig keresnünk kell, hogy mi a bibliai háttere egy-egy ilyen hitvallási tételnek. Itt is jól tesszük, ha keressük, és találjuk példának okáért Jézusnak a saját szavait. Ő sokszor beszélt arról, hogy egyszer visszatér. Például Lukács evangéliumában mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. A kihallgatásán kérdezi tőle a főpap, te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Sok más egyéb jézusi mondást is idézhetnénk. A jelenések könyve legvégén is Jézus személyesen ígéri meg azt, hogy visszajön. Aztán itt vannak az angyalok a Szentírásba, akik azt mondják a mennybe bámuló apostoloknak, ez a Jézus, akit most láttatok felmenni a mennybe, el fog jönni, ugyanúgy, hogy láttátok most őt eltávozni. Aztán az apostoloknak olvassuk a Szentírásba az erről szóló bizonyság tételét. Például az apostolok cselekedetei 10.42-ben olvassuk, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek, holtaknak. Vagy Pál apostol mondja az aténi prédikációjában Istenről, hogy rendelt egy napot, melyen megítéli a földkerekséget igazságban egy férfi által, akit arra rendelt, és akiről bizonyságot tett azáltal, hogy föltámasztotta a halálból. De nem csak az apostoli prédikációkban, hanem a leveleikben is előkerül újra meg újra ez a téma, akár Pál apostolt, akár Péter apostolt, vagy bármelyiket olvassuk, mindegyiknél vannak utalások arra, hogy Jézus visszatér, ítélni fog eleveneket és holtakat. Azt hiszem, hogy elég egyértelműen áll előttünk ennél a hitvallási szakasznál is, hogy ezt is bizony, hát nem légből kapták, amikor megalkották ezt a hitvallást, hanem a Bibliából, a bibliai ígékből szűrték le, és fogták össze tömören, dióhéjba a Biblia tanítását, hogy tudnilik, Jézus vissza fog jönni másodszor. Azt szeretném most egy picit taglalni előttetek, hogy mi jellemzi Jézusnak ezt a visszajövetelét. Mi jellemzi ezt? Először is személyes visszatérés lesz, ahogy olvassuk a Szentírásba. Személyes lesz. Ahogy az angyalok mondják, hogy az a Jézus, aki itt hagyott most titeket, és bement az Atya dicsőségébe, ő fog visszajönni személyesen. A keresztjének éppen ezért, testvéreim, nem egy dologra várunk, nem egy alapelvnek, mondjuk a jónak a győzelmére, vagy az igazság győzelmére, nem valami idea vagy ideális dolog az, amit mi várunk, hanem egy személy az, akit várunk. Jézust magát várjuk. Azt a Jézust, aki emberi természetben itt járt köztünk, aki meghalt, aki ugyanabban a természetben, de mégis azt megdicsőítve föltámadt, fölment a mennybe. Ezt a Jézust várjuk vissza onnan. Akik nem várják őt, azok is meg fogják majd látni. De azok is, akik őt várják, ők is meg fogják majd látni. Személyesen. Akkor a másik dolog, amit aláhúzhatunk, hogy fizikai lesz Jézusnak a visszatérése. Ő abban a megdicsőült testben, amiben elment, ugyanabban a megdicsőült testben fog visszajönni. Ezt nem hagyta el valahol útközben, hanem az most Jézushoz tartozik, az a megdicsőült, feltámadott test. Ő ebben van, az Atya Istennek a jobbján. Ebben fog visszajönni, és ahogy látták elmenni, ugyanúgy fogják látni, mivel fizikai ez a test, még ha dicsőséges fizikai állapotban is van, ugyanebbe láthatóvá teszi magát Jézus. Egyszerűen ebből ered az, talán ezt már a harmadik kis mozanatként említhetjük, hogy Jézusnak ez a visszatérése látható lesz. Emberi érzékszerveinkkel megtapasztalható. Lehet, hogy nem mi fogjuk ezt így meglátni, hogy így mondjam, ebbe a földi életünkbe, lehet, hogy időközben meghalunk, és aztán utána majd föltámadunk, de akik akkor élnek, amikor ez az esemény végbe megy, sőt, még a halottak is egyébként, de ők is valahogyan a fizikai érzékszerveikkel fogják érzékelni Jézusnak ezt megérkezését, második visszajövetelét. Tehát ahogy láttátok őt elmenni, ugyanúgy látjátok majd vissza is térni. Aztán egy következő mozzanat ennek a visszatérésnek, hogy teljesen váratlanul következik be. Noha mindenki tudhat róla, és számíthat rá, mert itt van a Bibliában előttünk, meg elmondjuk nem tudom hány százezerszer, meg hány milliószor a hitvallásunkban is ezt a dolgot, de mégis valahogy az emberek nagy része nem veszi ezt komolyan, De még ha komolyan veszi, akkor se tudja kiszámítani a Bibliából, hogy mikor jön vissza Jézus. Ez egy abszolút kiszámíthatatlan dolog. Azt mondja Jézus, hogy arról a napról és óráról senki nem tud, csak az Atyám egyedül. Óv minket attól, hogy ezt számítgassuk. Egyszerűen kiszámíthatatlan a mi számunkra ennek az eseménynek a megtörténése. Váratlan hirtelenséggel következik. Aztán még egy mozzanatot említek, hogy Jézus, amikor visszajön, akkor dicsőségbe fog visszajönni. Ugye amikor először jött, akkor is már látszott valami Jézusnak az isteni dicsőségéből. Azért ottan angyalok jelentek meg, meg angyal seregek énekeltek Istennek, meg volt még egy-két dolog, ami az ő isteni fenségét érzékeltette, de mégis az ő isteni fenségét, amikor először eljött ide a földre, úgy eltakart. Azért mégis jászolbölcs, egy egyszerű család, és a többi, és a többi. Na mostan, amikor másodszor jön el, akkor nem így fog eljönni, hanem teljes dicsőségébe, leplezetlen dicsőségébe. Az ég felhői lesznek a kocsia, angyali seregek lesznek a testőrsége, arkangyalok követei, és megdicsőült hívei lesznek a kísérete. A királyok királyaként, az uraknak uraként, teljhatalommal tér vissza ugyanaz a Jézus, aki előbb a kereszten volt, hogy megváltsa az ő népét. Cáfolhatatlanná teszi azon a napon Jézus azt, amit mi itt mondunk és hittel vallunk, hogy ő a dicsőségnek a királya. Ma még ezzel lehet vitatkozni, még lehet mondani erre egy-két dolgot. Azon a napon nem fog tudni senki semmit ellene vetni ennek a dolognak, mert abban a szent pillanatban Jézusnak a páratlan dicsősége az egész teremtettség, az összes ember számára megkérdőjelezhetetlen tényé válik. Szembesülünk vele a dicsőség királyával. Egyszerűen azzal a valakivel, akit az ember likvidált, akit elsöpörtünk az útból, akit azóta is elsöprünk az útból, valahányszor az ő evangéliumát megvetjük és nem foglalkozunk vele, levegőnek nézünk, miközben önmagunk isteneként érdegéljük az életünket, szembesülni fogunk vele, hogy nem mi vagyunk a király, meg az uraknak az ura, hanem ő. Dicsőségében fog visszajönni. És az utolsó, amit még a visszajövetelével kapcsolatban el lehet mondani, hogy ez egy apokaliptikus esemény lesz. A Szentírásban ez azt jelenti, hogy az egész teremtett mindenség életében egy fordulópont lesz. Olyan fordulópont, hogy ennek a mostani teremtettségnek a kora lejár. Vége lesz. A jelenlegi ég és a föld utolsó csóhajtja majd, mielőtt a tűz ítéletében megsemmisül, és egy új világ keletkezésének, az új égnek és az új föld megteremtésének a pillanata, vagy hajnala lesz ez az óra. Nem tudjuk, testvérek, hogy ez hogy zajlik le pontosan, nem képtelenek a mi emberi adottságaink, hogy ezt egyáltalán elképzeljük, vagy feldolgozzuk. Vannak ilyen festmények, vagy leírások, amik ezzel foglalkoznak, de hát valószínűleg közelében nem mennek a valóságnak. Ez egy elképzelhetetlen dolog lesz, hogy a jelenlegi ég és a föld elmúlik akkor, és egy új világot teremt Krisztus. Az biztos, hogy oda, abba az új világba az ő népe fog bemenni, aki meg nem hitt ő benne, az meg kimarad onnan. De ez egy apokaliptikus esemény lesz Jézusnak ez a visszajövetele. Hát talán Dióhéjban ennyit tudnék most itt hirtelen Jézus visszajövetelének a jellemzőiről elmondani, de koncentráljunk most arra a második pontunkba, hogy mit fog csinálni ez a visszatérő Jézus. Mit fog csinálni? Visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Azért jön, hogy ítéljen. Az ő visszajövetelének a napja az ítélet napja lesz, testvéreim. Az ítélet napja. Ő, akin az Isten az emberek bűneinek a büntetését végrehajtotta a Golgota keresztjén, aki azt az ítéletet elhordozta, leköpve, felszögezve, vérben úszva, megjárva a poklok kínját testében és lelkében is, és a halál mélységeibe leereszkedett, majd onnan feljött, ő fogja az utolsó ítéletet végrehajtani az egész teremtettség fölött. Hát, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ő lesz az igaz bíró, aki ítélni jön vissza. Ez az ítélni szó azt is jelenti, másképp visszaadva, hogy megkülönböztetni, szétválasztani, elkülöníteni. Ugye az utolsó ítéletről szóló bibliai képekbe azzal találkozunk, hogy Jézus például a juhokat jobb kézre állítja, a kecskéket bal kézre állítja. Az üdvözültek és az elkárhozók. Jézus az emberiség tagjait szétszedi, egymástól elkülöníti, mégpedig örökre elkülöníti. Némelyeket örökkévaló örömmel ajándékoz, másokat pedig az örök gyötrelem mélységeibe taszít. Azt mondja Bart Károly, hogy nem tréfa dolog ennek a megkülönböztetésnek elébe nézni. Nem tréfa dolog. Ez egy halálosan komoly dolog, testvérek, egy végső, egy végérvényes szétválasztás történik meg az emberiség tagjai között. Ma, testvéreim, ha némelyek ezt hallják, akkor lehet, hogy idegesek lesznek. Mert manapság az a divat, hogy mindent egybe boronálunk. Igazságot, hazugságot, sötétséget, világosságot, igazságfiait, hazugsággyermekeit, lelki élőket és lelki holtakat, erkölcsi jót és rosszat, mindent mindennel egyé kell tenni. Ez a divat. Mert azt gondolják az emberek, hogy ettől lesz egység a földön, és ettől lesz békesség a földön. Ha valaki manapság megpróbál ítélni, és különbséget tenni a jó meg a rossz, az igaz meg a hamis között, akkor előbb-utóbb rászólnak, hogy te nagyon megosztó viselkedésű vagy, te nagyon szeretetlen viselkedésű vagy, álljál be szépen a sorba. És te is keverjél össze mindent mindennel, és mindenkit mindenkivel, mert itt minden mindennel egy. Vedd tudomásul. Hát jön Jézus, és kiderül majd, hogy nem egy minden mindennel, az igazság és a hamisság között különbség van, az igazak és a hamisak között különbség van, van téveigés és van nem téveigés, és ezek ellentétben vannak, van világosság, meg van sötétség, és vannak a világosságnak is fiai, meg a sötétségnek is vannak fiai. Ezt ma Jézus világossá fogja tenni. Eljön a nap, testvérek, amikor mindaz, akit és amit itt a vallási és politikai vezetők nagy vallási buzgalmukba önös hatalmi érdekeiktől vezérelve egybe mostak, ma Jézus szétválasztja. Jobbra, balra. Lesznek üdvözülők, lesznek elkárhozók. Már az Ótestamentumban jelezte, olvassuk a 96. Zsoltárba, hogy visszajön az Úr, és miért jön? Eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Igazsága szerint fog Jézus bíráskodni mindenki felett. Mi szerint fog ítélkedni? Az igazsága szerint mondtam, de Jézus még részletesebben kifejtette ezt a dolgot. Ő a János evangéliumának az 5. részébe elmondta azt, hogy ő majd, amikor jön, mi szerint fog ítélni. Az igazság szerint, de azt mondja ott a János evangéliumában, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Már a régi Zsoltár is jelezte azt, testvérek, hogy az Úr, amikor visszajön, akkor nem formaságok szerint fog ítélni. Nem az szerint fog ítélni, hogy valakin volt papipalást, vagy nem volt rajta, hogy úrvacsorázott, vagy nem úrvacsorázott, vagy jó ember volt, vagy rossz ember volt. Nem igehirdetésnek nevezett színi előadások szerint, nem ökumenikus összefogások, nem állami elismerés, nem mit tudom én milyen formák szerint fog ítélni, hanem testvérek a szíveket fogja vizsgálni, és azt nézi meg, hogy egy ember, aki ott van előtte, az hitte ő benne, akiről az atya oly szépen bizonyságot tett, hogy tudnélik, ő az emberiségnek a megváltója és egyedüli üdvözítője. Elfogadta ez azt, hogy ez a Jézus valóban az én bűneimet és büntetésüket magára vette, hogy nekem kegyelmet biztosított. Kellette annak az embernek ez a kegyelem, amit Jézus drága áldozatával szerzett meg. Istenhez térte az az illető, vagy elfogadta-e Jézust megváltójának és urának, alárendelte magát, és ennek a dolognak, ennek valamiféle tanújelét adta-e az engedelmes életével. Vagy csak szavakba állt nála az, hogy ő hisz, de gyakorlatilag nem követte az Úrnak az akaratát se a hit kérdéseibe, se az erkölcsi élet kérdéseibe, se egyáltalán semmibe, hanem ment csak a maga feje szerint. Tehát nem tudjuk máshogy mondani, testvérek, a Jézushoz való viszonyt vizsgálja meg a bíró azon a napon, maga Jézus. Hittél-e én bennem, mint megváltó uradba, vagy nem? követted-e azt, amit mondtam, vagy nem? Azért, testvérek, nekünk kulcsfontosságú dolog, mivel ez lesz az ítéletnek, az Krisztus ítéletének a normája, kulcsfontosságú dolog, hogy magát, Krisztust igazán megismerjük, hogy kicsoda ő, meg mit akar. Fontos, hogy a világba tisztán hirdettessék az ő evangéliuma, róla szóló tanítás. Hogy az emberek, én is, meg ti is, igazán megismerjük őt, hogy kicsoda ő. Hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltónk, ő az ura a mindenségnek. Egyszerűen egy csomó embernek, testvérek, a halvány fogalma nincs Jézus arról, hogy kicsoda, micsoda. Mi múlik rajta? Hogy ki ő tulajdonképpen, mit szerzett, mit nem szerzett. Halvány fogalma nincs, mert elmegy a templomba, azt nem érti meg, hogy mit mondanak neki. Nem is Jézusról van szó. Ha meg Jézusról van szó, sokszor akkor is össze-vissza beszélnek, testvérek. Egy kazal ember életében nem hallotta Krisztusnak a tiszta evangéliumát. Hát nagyon fontos, aki nem hallja a Krisztus tiszta evangéliumát, nem is tud benne hinni, nem is tudja rábízni magát. Rábízhatja magát valaki, testvérek, az oltári szentségre. Az oltári szentségre azt mondják, hogy az Jézus, de hát hiába bízza rá magát arra valaki, az nem fogja üdvözíteni, mert az nem Jézus. Meg rábízhatja magát valaki a pártus Jézusra, de a pártus Jézus nem a Biblia Jézus, az egy hamis Krisztus, egy hamis Jézus. Az nem fog senkit üdvözíteni. Meg sorolhatnánk még, testvérek, mert tele van ez a világ hamis evangéliummal, hamis Jézusról szóló tanításokkal. Azt egy csomó ember megy után, azt hiszi, hogy az igaz. Az igaz itt van, a Bibliában. És ezt meg kell szólaltatni, mert nekünk ebbe a Jézusba kell hinni, akivel itt találkozunk, a Szentírás Jézusában, aki meghalt, aki feltámadott, a mi bűneinkért halt meg, a mi üdvösségünkért támad fel, ő az üdvözítő, őt kell a szívünkből, a hitünkkel befogadni, őneki kell odaadni magunkat, hogy engedelmeskedjünk neki, és kövessük azt, amit itt a Bibliában ő maga elénk ad. Alkalmazkodnunk kell hozzá, és akkor jó úton járunk. A legfontosabb kérdés, testvéreim, itt nekem is, meg nektek is az, hogy ha az utolsó ítéletre gondolunk, amin mi is meg kell, hogy jelenjünk majd, hogy nekem jelen pillanatban milyen viszonyom van ezzel a Jézussal. Tehát a bíróval milyen viszonyom van, aki előtt majd meg kell jelennem. Hol van ő a szívembe, hol van az életembe? Álltam már ott úgy előtte, hogy Jézus, mert egyáltalán megszólítottam imádságba. Megköszöntem neki, amit értem tett a keresztfán. Magasztaltam őt, mint dicsőségben uralkodó urat. Elfogadtam és az akaratát, és alávetettem magamat neki, hogy ő legyen az életem tengelye, centruma, a gondolkodásom meghatározója. Minden kérdésbe. Ő az első a számomra. Értitek? Nem tudom... Csűrhetem, csavarhatom még ezt a szót, de ez a lényeg, hogy Krisztussal, aki majd a bíró lesz azon a napon, milyen kapcsolatban vagyok. Ő az enyém, és én az övé vagyok, szeretem őt, imádom őt, bízom benne, vagy nem. Úton vagyok-e e felé? Legalább, ha még nem is mondhatom el ezeket a dolgokat, de legalább e felé szeretnék menni. Mert ő azt akarja, hogy e felé tartsunk, hogy ővele ilyen rendezett viszonyunk legyen. Munkálkodik ezen, hála Istennek, most is, meg minden alkalommal, amikor csak olvassátok az ígét, vagy hallgatjuk itt a templomba. Mindig ezen munkálkodik, hogy belekapaszkodjunk, hogy elérje azt a szívünkbe, hogy őt tegyük a centrumba. Ő legyen az első a számunkra. Hát kulcsfontosságú, hogy a bíró jön, és ítélni fog, az szerint, hogy hozzá hogyan viszonyultam, hogyan viszonyultunk, mint megváltónkhoz. Ha most, testvérek, nagyon megdöbbentő dolog ez is, amit mondunk a hitvallásban, egy kicsit tovább lépjünk, hogy ítélni fog élőket és holtakat. Élőket és holtakat. Ez magába foglal ugye mindenkit. Amikor Jézus megjelenik, mindenkinek az ítéletre kell mennie. Most ezt is nem tudjuk elképzelni, hogy hogy lesz. Ugye Michelangelo a Sixtusi kápolnába festette erről egy képet, talán úgy elénk is jön, ez ott állnak sorba az emberek a bíró előtt. Nem tudjuk, hogy lesz ez. Biztos, hogy ott a több milliárd ember fölött kell ítéletet mondani, és biztos nem úgy fog menni, hogy majd kivárjuk a sorunkat, mert majd valamikor. Nem tudjuk, hogy fog ez végbe menni. Biztos, hogy pillanatok alatt meg fog történni minden. De testvérek, a lényeg, hogy halottak, kijönnek a halálból.
ugye feltámadnak. Azt mondja, élők és holtak fölött. A halottak is föltámadnak arra a napra. Aki a boldogságba várakozott, Ábrahám kebelén, az is föltámad. Megy az ítélőszék elé. Aki a gazdag emberre várakozott a kínok között a pokol, nyomorúság, az is föltámad. Megy az ítélőszék elé. És utána mindenki ugyanolyan állapotba fog kerülni, amiben addig várakozott. Az összes halott. Akik addig a pokolba voltak, oda is mennek vissza. Az utolsó ítélettől. Akik addig a mennybe voltak, azok is oda mennek vissza. Az új égre és az új földre kerülnek, megdicsőült állapotba. Akik élők, azok is átesnek az ítéleten. Akik abban a pillanatban élnek majd a föld kerekén. Mindenki odaállítatik, testvérek. És annyira, ez olyan, nem is tudom, olyan döbbenetes ez. Tehát, hogy például a halálba nem lehet elbújni az Isten elől, értitek, hogy azt hiszi az ember, hogyha majd meghaltam, akkor a halál majd elrejt az Isten ítélete, vagy a Krisztus ítélete. De a halál nem rejt el senkit. A halál kiadja a halottakat azon a napon, azt mondja a Jelenések könyve. A halál nem rejt el senkit. És az élők se rejtőzhetnek el. Tehát az ítélet napján azt mondja az írás, hogy sokan azt fogják kiáltani, hogy halmok, essetek ránk, hegyek, takarjatok el minket. Bujkálna az ember majd a Krisztus ítélőszéke elől. De nem lehet elbújni. Az élők se tudnak elbújni. Őszüleink megpróbáltak elrejtőzni ugye az Éden fái között az őket számon kérő Istentől, de nem lehet-e. Ádám, hol vagy? És testvérek, bujkálhatunk mi is itt mindenféle érvelések mögé, meg mit tudom én, mi mindent felsorolhatunk, mert mi is nagy leleménnyel, vagy sok ember nagy leleménnyel bujkál az Isten elől, vagy Krisztus elől, de nem lehet, testvérek. Azon a napon sehova nem lehet elbújni. Mindenkinek meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt. És úgy elgondolkozunk ezen, hogy félelmetes dolog ez? Hát, valahol egy kicsit szerintem mindenkinek félelmetes dolog, nekem legalábbis az, de mégis, testvérek, akiknek Jézus a földi életükbe megváltó urukká lett, azoknak nem kell annyira félniük ettől a naptól. Sőt, azt mondja a Heidelbergi Káté, ráírtam a kis papírra, hogy mi felemelt fővel várhatjuk a mennyből azt az ítélő bírót, aki rólunk már előbb minden károsztatást elvett. Ha mi hiszünk ő benne, mint a személyes megváltónkba és úrunkba, és neki éltünk és haltunk, akkor nekünk nem kell félni annyira attól az ítélet naptól, hanem várhatjuk ezt a Krisztust felemelt fővel, nyugodt szívvel, örömmel, békességgel. Jön, hogy magához vegye, jön, hogy a dicsőségbe vegyen. Jön az a valaki, aki bíró lesz, de aki a mi szerető megváltunk, a mi hatalmas urunk. Mi már itt a földi életünkben úgy vagyunk vele, hogy ő a mindenünk. Nem félünk attól, hogy találkozzunk egy olyan valakivel, aki annyira szeretett minket, és akit mi is viszont szeretni tudtunk. Féljenek azok, testvérek, attól a naptól, akiknek Jézus nem a megváltójuk, és nem az uruk. Akik még mindig a maguk isteneként élik az életüket, akik nem tértek hozzá, akiknek nem kellett a kegyelem, akik személyesen soha nem álltak ott ezelőtt a Jézus előtt, hogy Jézus, irgalmazd nekem, és köszönöm, hogy te megszerezted nekem az irgalmat, és köszönöm, hogy megragadhatlak, a szívembe fogadhatlak. Akik ezen nem mentek át, akik nem adták az életüket Krisztusnak a kezébe, azok csak féljenek, testvérek. Na, az a nap szörnyű lesz a számukra, sokkal szörnyűbb, mint hogy elgondolják. De testvérek, most még senkinek nem kell a félelemtől lebénulnia. Mert most még azoknak is van reménysége, akik Jézussal eddig nem rendezték a kapcsolatokat, mert Jézus újra és újra szól az emberhez. A mennyei dicsőségből lehajol hozzánk, ugye? És mondja nekünk, hogy higgyünk ő benne. Amíg itt vagyunk, testvérek, nem reménytelen a helyzetünk. Nem kell lemondani, ó, akkor végem van, eddig nem rendeztem, ezután se rendezhetem Krisztussal a viszonyomat, de lehet rendezni. A kegyelem ajtaja még nincs becsukva. Még nyitva van az ajtó. Még árad Krisztusnak a szeretete, a hívása, az ereje. Jöjjetek, élj hozzám mindnyájan. Bízzátok rám magatokat, és éljetek velem, és éljetek nekem, és éljetek értem. Hát testvérem, ne vonakodjál, és ha nem rendezted még Jézussal a kapcsolatodat, akkor rendezzed, és térjél ő hozzá, és legyen ő a te életed megváltó ura. Kezdj el élni vele, és érte, és keressed, és kövessed az akaratát, ahogy a Bibliában mutatja neked.
Legyél rajta, hogy ez megtörténjen. Ez még most megtörtént, és akkor neked se kell félni az ítélet napjától, hogy mi lesz akkor. Azzal talán lezárhatom ezt a második pontunkat, testvérek, hogy az Úr Jézus, amikor így visszajön, és ítéletet tesz, akkor rendet csinál. Ez egy olyan rendet csinál a mindenségbe. Ez egy olyan szép gondolat. Az ítélet rendtevés. Ugye, néha oda megyek az íróasztalomhoz, ránézek, kicsit rendetlen. És akkor, na nézzük, akkor ez a könyv, ez ide való. Ez meg, hát ez csak egy szemét, ez meg oda való a szemétbe. És akkor visszakerülnek a dolgok a helyükre, a könyvek a könyvek közé, a szemét meg a szemétbe. Hát most, és akkor egyszer csak rend lesz. Ugye, ítél az ember, hogy ez most szemét vagy könyv. Jézus is ezt fogja csinálni, testvérek, rendet csinál. Aki őt megvetve, a maga isteneként élte le az életét, az megy a szemétkosárba, bocsánat, a pokolba megy. Az a tűznek tava, kikerülhetetlen. Aki meg könyv, aki meg a Krisztusé lett, és az ő híve és követője lett, az meg megy a mennyek országába, az új égre és az új földre. És a mindenségbe egyszerre rend lesz, testvérek. Végre rend lesz. Ugye fősóhajt az ember. A rendetlenség az megterhel minket, nyomaszt minket. A külső rendetlenség is. A belső rendetlenség. És mindig szükség van valakire, aki rendet csinál. Hát itt van Jézus, aki rendet csinál. A sátán káoszt csinál, mindent összekutyul. Jézus jön és rendet csinál. Örök rendet csinál. És majd amikor rend lesz, és mindenki a helyére kerül, akkor egy nagy békesség lesz a kozmoszba, testvérek. Egy nagy békesség. Jézus visszajövetelének a napja, testvéreim, egy csodálatos nap lesz. Most még nem valósult meg. Úgy tűnik, hogy ez az egész csak egy szép álom, de nem így van. Hogy olvastam valahol, ama szép jövendő zenéje távolról, de már hallatszik az írás szavaiból, és ez reménységgel tölti el a szívünket. Az utolsó pontra egy pár szót szánjunk még, hogyan várjuk Jézust? Hogyan várjuk? Hát, hogyan várjuk? Hát, sok mindent lehet mondani, nem is tudunk most mindent, csak így címszavakba tudok erről is beszélni. Hát, várjuk Jézust úgy, hogy egyáltalán hozzátérünk, hogy egyáltalán elfogadjuk megváltónknak és Urunknak. Személyesen. Hát, ez mindennél fontosabb. Várjuk őt így. Ne úgy várjuk, hogy nincs rendezve vele a viszonyunk. Akkor várjuk új testvéreim az Úr Jézust, hogy becsatlakozunk azok közé, az emberek közé, akik az ő hívei, az ő egyháza ezen a földön. Legyünk ott közöttük, a lelki testvéreink között, abban a lelki családban, amelyik az ő családja. Akkor, ha már ott vagyunk, imádjuk ezt a Jézust, ugye? Imádattal várjuk Jézust. Őt imádva, ő előtte hódolva várjuk őt. Várjuk őt úgy, hogy engedelmeskedünk az ő igéinek. És amit mond nekünk otthonunkba, családunkba, gyülekezetünkbe, igyekszünk megtenni azt. Szent élettel, így mondja Péter apostol, várjuk ezt a Jézust. Igének engedelmeskedjünk. Amit elrontunk, mert nem sikerül, hát bocsánatot kérünk tőle, és újra kezdjük. Ő általa szabadok vagyunk a jóra. Éljünk szent életet. Így várjuk Jézust. Végezzük el a szolgálatainkat. Isten szolgálatokat ad nekünk, amiket el kell végeznünk a munkahelyünkön, a gyülekezetbe, itt-ott, ahova tesz minket az Úr, a családba. Végezzük el az ő szolgáiként, Krisztus szolgáiként, ő hozzá méltóan a hűséggel a mi szolgálatunk. Jézus is elvégezte hűséggel, végigment. Mi is végezzük hűséggel a feladatunkat, szolgálatunkat, amiket vettünk az Úrtól. Védelmezzük a Krisztus evangéliumát, testvérek. Mert az, ugye mondtam is, hogy mai világban nagy támadásnak van. Védelmezzük. Pál apostol azt mondja, én a Krisztus evangéliumának a védelmezésére rendeltettem, és nem csak ő, hanem mi is. Ha ismerjük igazán Krisztust, a róla szóló drága örömüzenetet, a haláláról, feltámadásáról, dicsőségéről, azt, hogy ő megváltunk, és ura az egész mindenségnek, és egyszer mindent rendbe hoz, akkor ezeket a Jézussal kapcsolatos híreket mondjuk el, és védelmezzük őket. Igen, mondjuk is el. Tegyünk bizonyságot. Úgy várjuk Jézust vissza, hogy közben tanúságot teszünk róla ebbe a mai világba. Nem kell félni ettől, beszélni kell Jézusról. És közben egyre elevenebben várhatjuk őt, testvéreim. Még olyan szép ez, hogy még az úrvacsora is az ő várására serked minket, mert ugye ide jövünk az úrasztalához mindjárt, és akkor visszaemlékezünk arról, ami a múltban történt, ott a keresztfán, a megváltásunkért, de a szereztetés ígében mi van benne még? Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amíg visszajön. Amíg visszajön. Ez, mert egyszer már nem fogunk úrvacsorázni. Egyszer már ott leszünk az ő országába. De addig még ez az úrvacsora, ez is emlékeztet minket, nem csak a múltra, hanem a jövőre is utal bennünket. Jön Jézus. Talán még egyet tudok mondani. Imádságba használhatjuk azt a ön emlékeztetést, amit az első keresztjének is használtak. Pál apostol írja le ezt, hogy ezt a szót, ezt az arám szót, hogy maranata. Maranata. A korintusi levélben olvassuk ezt. Azt jelenti, jön az Úr. Eljön az Úr. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondta Jézus az elmenetelekor, de az úrvacsora szereztetés igéibe is ott van ez, hogy amíg eljövend. Amíg eljövend. Amíg eljövend. És lehet, hogy az a keresztény gyülekezet akkor mondta ezt a szót, mint egy ráválaszolva erre, hogy maranata. Jöjj el, Urunk, vagy eljön a mi Urunk. Ezt jelenti ez. Ezt testvérek a hívő népnek az imádsága lehet. Hát minden nap elmondhatjuk ezt Jézusnak, hogy jöjj el, Úr Jézus. Hát emlékeztetem magamat, és imádságba szólok erről ő neki, hogy jöjj el, Uram. Hát sok mindent csinálhatunk, testvérek, itt a Krisztus visszavárás az nem egy ilyen passzív dolog, hogy ülünk valahol valamelyik sarokba, aztán ott malmozunk, hanem értitek, hogy egy csomó mindent tudunk tenni, és úgy várhatjuk Jézust vissza, ahogy elénk adja ezt maga, ő maga egyébként a Bibliában, meg hát történetekben, példázatokban is beszélt erről, hogy hogyan várjuk. Csak én egytől óvnálak benneteket, sőt pontosabban kettő dologtól, és magamat is óvom ettől. Az egyik, testvérek, az, hogy megpróbáljuk az új eget és az új földet, a mennyek országát itt a földön megcsinálni. Ettől óvnám magunkat. Tudjátok, a kereszténységnek az egyik legnagyobb kísértése az egész történelme folyamán, hogy megcsináljuk a földön az Isten országát. Mi? Hogy nem várjuk Jézust, aki majd megcsinálja az Isten, majd mi megcsináljuk. Mert mi vagyunk Jézus, aki majd mi megcsináljuk itt a földön az Isten országát. Ez nem... Ugyanezt a gondolatot ugye az ideológiák is fölkapták. Emlékeztek még a nácizmusra, mi is majd megcsináljuk a földön, harmadik birodalom. Jöttek a kommunisták, mi is megcsináljuk, a kommunizmus, az a földi mennyország, ugye, Isten nélküli mennyország, majd mi megcsináljuk. Valahányszor, testvérek, a földi egyház, vagy ideológiák, pártok, vagy valami hozzáfogott az, hogy megcsinálja a földön a mennyországot, mindig a poklot sikerült létrehozni. Mindig a pokol lett belőle. Ettől Isten óvjon minket, testvérek. Végezzük csak a magunk dolgát úgy, hogy elmondja nekünk az írás, de ne próbálkozzunk azzal, hogy a földet az Isten országává tesszük, mert azt majd ő azzá teszi, amikor eljön az ideje. A másik dolog, testvérek, hogy amit látunk mindenhol, hogy amit ő megint óvná magunkat, hogy a Biblia igazságot elmaszatoljuk. A Biblia igazságát nem lehet elmaszatolni. Manapság maszatolják, testvérek, hogy majd el fog kezdődni, talán ma este kezdődik az ökumenikus imahét. A nagy maszatolás. A nagy maszatolás. Mint hogyha itt a különböző keresztjén felekezetek a világba ugyanazt a Jézust hirdetnék. Nem igaz, testvérek. Nem igaz. Teljesen más evangéliumot hirdet a katolikus, az ortodox, más evangéliumot hirdet a liberális protestáns, és más evangéliumot hirdet a konzervatív protestáns, a bibliás református, vagy evangélikus ember. Mi ott vagyunk, testvérek, a Bibliánál. Nem véletlenül történt az, ami történt a középkorban, a reformáció. És testvérek, ma folyik egy ilyen nagy maszatolás, mint hogy mindenki ugyanarról beszélne, miközben nem mindenki ugyanarról beszél. Testvéreim, ebbe ne vegyünk részt. Én se veszek részt benne, nem véletlenül, de a presbitériumunk se vesz ebbe részt, meg mások se vesznek részt. Nem vagyunk ezzel egyedül a világban egyébként, sokan vannak még, akik így látják. Testvérek, ez, hogy összemosunk mindent, hogy mindenki fogjon össze mindenkivel, nem, testvérek, a Bibliában az igazság az, ami egységet hoz létre. Nincs, hogy az igazságot figyelmen kívül adjuk, azt létrehozunk valami egységet az emberek között. És miért hozzuk létre ezt az egységet, testvérem, még ami döbbenetesebb az egészben? Miért maszatoljuk el az igazságot, és miért hozzuk össze az embereket, mindenkit mindenkivel? Azért, hogy együtt csináljuk meg a földi Isten országát. A két dolog, amitől óvlak benneteket, összetartozik. Azért maszatoljuk el a bibliai igazságot, hogy egység legyen, hogy az egységben van az az erő, amivel megcsináljuk az új eget és az új földet. Ez egy olyan belső logika, testvérek, amit az emberek legtöbbje nem lát át, nem értik az emberek. Én mondom nektek, gondolkozzatok rajta. A katolikus egyház soha nem tett le arról, hogy megteremti ő maga ezen a földön az Isten országát. Soha nem adták ezt fel. Ők magukat Krisztus földi megjelenésének tartják, akik úgy gondolják, hogy az a feladatunk, hogy mit csináljuk meg a földön az Isten országát. Ennek érdekében mindenki jöjjön vissza hozzánk a pápa fősége alá. Nem csak a protestánsok, testvérek, nem csak a protestánsok. Ferenc pápa most hívta az összes világvallások képviselőt, hogy ők is térjenek ugye ő hozzá. Minden embert össze akar fogni Róma, mert azt hiszi Róma, hogy majd ő megcsinálja a földön a mennyországot, a béke birodalmát. Nem, testvérek, ez ennek érdekében, hogy ez létrejön, el kell mosni a bibliai igazságot az útból. Maszatolunk össze-vissza. És ebbe belemegy egy csomó protestáns egyház is, meg vallások is belemennek. Hát mondjuk az iszlám nem megy bele. Ma nem tudom, mikor megy bele. De testvérek, ne így várjuk. Ez, értitek? Azért mondom csak ezeket, hogy ne így várjuk Jézust. Várjuk úgy, ahogy elmondtam. Igyekeztem az ige alapján mondani. Várjuk úgy, hogy Krisztussal megbékülünk. Várjuk úgy, hogy csatlakozunk az ő népéhez, a benne hívő emberek közösségébe. Ott elvégezzük a szolgálatunkat, a világba is elvégezzük a magunk feladatát hűséggel. Krisztusra figyelünk, az ő akaratát megcsináljuk aktívan. Hirdetjük az embereknek Krisztus tiszta evangéliumát, védelmezzük ezt az evangéliumot, ezt az igazságot, amit nem engedünk elmaszatolni és szétszedni és szétgyűrni, és igyekszünk szent életet érni és mondogatni újra meg újra Krisztusnak, hogy jöjj el, Uram, és amit itt összemosnak az emberek, összekutyulnak, azt válasz már szét. Tegyél már rendet ebbe az összezavarodó világban. Maranata. Jövel, Urunk Jézus! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy Krisztust állítod elénk a Bibliából, lelked által, te drága fiadat, hogy ő benne csodáljunk téged, és őt úgy lássuk, mint aki meghalt a kereszten, de úgyis, mint aki mennybe ment és ül az Atya jobbján, és aki onnét el fog jönni egy napon, hogy ítéletet tegyen, hogy szétválasszon hamisat és igazat, jót és rosszat, jön és rendet csinál ebben a mindenségben. Köszönjük Jézusunk, hogy várhatunk téged, hogy mondogathatjuk magunknak, hogy jövel Uram Jézus, és nem csak magunknak, hanem neked mondogathatjuk ezt, és téged magadat hívhatunk, Urunk. Hiszük, hogy nem maradnak így örökké a dolgok, ahogy most vannak, és köszönjük, hogy egyszer megfordulnak ezek a negatív folyamatok is, amik ebben a világban zajlanak körülöttünk. Köszönjük néked, hogy a te igédre figyelhetünk, és kérünk, hogy lelked által segíts a te igédnek engednünk, és követnünk annak iránymutatásait. Segíts, hogy úgy várjunk téged, ahogy elénk adtad, ahogy mutatod nekünk. Köszönjük néked, Úrunk Jézus, hogy amit te megmondtál, az mindig beteljesedett eddig, és hisszük azt is, hogy ez is beteljesedik, amit mondtál, hogy tudnélik, eljössz majd ítélni élőket és holtakat. Segíts, Uram, hogy úgy várjalak és úgy várjunk, mint a te híveid, mint neked engedelmes emberek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, áld meg szívünket, életünket, segíts bennünket családjainkban, munkahelyeinken, Vezérelj bennünket a te ösvényeiden, Uram, a keskeny ösvényen. Segíts, hogy tudjuk az ezzel járó nehézségeket, szenvedéseket is vállalni. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy áld meg egész egyházunkat, áld meg egész hazánkat, könyörülj meg népünk vezetőin, népünk tagjain is, és fordíts magadhoz minél több embernek a szívét a tiszta evangéliummal. És kérünk, hogy némíts meg azokat, akik hazug evangéliumokat, akik hamis evangéliumot hirdetnek, tömbe a hamis proféták száját, Urunk, és hallgattasd el ezt. Köszönjük néked, hogy hívhatjuk drága lelkedet, hogy segítsen minden hívő testvérünknek ebben az országban, hogy tudjuk mi vállalni és hirdetni mindenen keresztül a te tiszta tanításodat, tiszta személyedet, tiszta evangéliumodat. Kérünk, hogy áld meg szívünket, életünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úrasztalához, aki elkészítette magát, és aki egyházunk felhatalmazását is bírja. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Most kedden már tartjuk az első bibliaiskolánkat, a Prédikátor könyvét fogjuk valamelyest áttekinteni, tehát kedden 18 órára szeretettel várjuk a testvéreket, akik kicsit tudják, olvassák át, vagy lapozzák át, vagy foglalkozzanak egy picit a Prédikátor könyvével, hogy ismerősebb legyen. A többi alkalmainkat is a szokott időbe Isten segítségével megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.